én a 24-es énekeszerűt énekelni, az E2 énekeszerűt. 24-es énekeszerűt. Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Légy erős kősziklám és váram, én Istenem, a Te nevedért vezess és gondozz engem. A Te kezedbe ajánlom lelkemet, Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Vigadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre.
Liturgiai énekként a 103-as éneket fogjuk énekelni.
Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mert övé a dicsőség és az erő. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsáss meg vétkeimet, és vezess a te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvérei, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, szabadíts ki minket bűneink bilincséből, és őrizd meg minden gonosztól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet egyházunk által 50. vasárnapjára kiírt szentigét, amelyet megírva találunk a példabeszédek könyvének 9. fejezetében, a 10. versben a következőképpen. Példabeszédek könyvének a 9. fejezetéből olvasom az igét a 10. versben. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünknek beszédét, magasztaljuk közösen a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Az egyik testvérünk el ezt, hogy szeretne bizonyságot tenni. Most várjuk az ő bizonyságtételét.
Erős Áram Istenünk, köszöntöm a testvéreket. Én arról szeretnék most beszélni, hogy az elmúlt időszakban mit végzett el bennem az Úr. Hát először is azt kell tudni, hogy beteg lettem, és tulajdonképpen először csak egy ilyen kapart a torkom, aztán legyengültem, aztán jött a láz, meg, tehát nem bírtam, elég nehéz volt, és próbáltam megoldani, vettem a patikába gyógyszert, hogy majd jobban leszek, hát de sajnos ez nem volt elég, el kellett, hogy menjek az orvoshoz, kiírt gyulladásgátlót, antibiotikumot, tehát rengeteg gyógyszert kaptam. Tulajdonképpen jártam dolgozni, 4 nap volt az, amikor nem mentem, amikor végképp nem tudtam, de viszont közösségbe nem jöttem, mert biciklivel szoktam járni, és a levegővétel nagyon nehéz volt. Tehát, tehát úgy voltam vele, hogy akkor inkább maradok, pihenek, meg hogy bírjam a másnap a munkát, így délután mindig pihentem. És múlt hét vasárnap tudtam jönni, és már annyira olyan vágy volt bennem, hogy jöjjek, és halljam az Úr igéjét. És ugye múlt héten a presbiter testvérek köszöntötték a születésnaposokat, akik az előző hónapban születtek, és ez annyira jó volt, ugye azzal a énekkel kezdték, hogy életem csak kegyelem, önérdemem nincs, és ugye a refréni az pedig az, hogy veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomban, mondja az Úr. És én ezeket annyira átéltem abban az időszakban, amikor beteg voltam, hogy az Úr velem volt, és tényleg ezt nap mint nap láttam. És akkor utána jöttek a bizonságtételek egymás után, hát olyan felemelő érzés volt hallani, és úgy éreztem, hogy olyan csodálatos helyen vagyok én, hogy ennek a nagy családnak a tagja lehetek, és hogy ez milyen jó, és hogy ez, hát az volt bennem, hogy milyen jó lenne ezt továbbadni mindenkinek, mert ezt mindenkinek tudnia kellene, és akkor azzal fejezték be a bizonságtételt, azzal az énekkel, hogy a te örömöd betölt, mert a tiéd vagyok. És ez annyira jó volt, és akkor utána ugye folytatódott az istentisztelet, a Pál apostol Korintusokhoz írt levelének a 12. verséből az első és a 11. versig erről volt az igehirdetés, és tehát annyira jó volt, hogy már többször hallottam én ezt az igehirdetést, de hogy most úgy szólt hozzám, ahogy még eddig soha. Tehát, hogy annyira jó, hogy az Úr úgy tud szólni, úgy tud formálni bennünket, hogy mi azt meg se gondoljuk. És hogy ez annyira csoda volt számomra, és tényleg végig úgy ittam Petinek a szavait, és amikor vége volt az istentiszteletnek, akkor még ezzel nem volt vége számomra, mert ugye jöttek a hirdetések, és akkor hirdette Peti, hogy 10-én, tegnap, volt a zuglói templomban egy csendes nap, Hule Jenikőnek a szervezésével, és akkor úgy megfogalmazódott bennem az, hogy ja, olyan jó lenne ott lenni. És amikor hazamentem, ugye elmentem még a anyához is, mert ott sem voltam már régen, mert ugye ő is Nyírszövében lakik, és ugye oda is biciklivel kell menni, és a húgom akkor jött haza egy csendes hétről, ő Bodrog keresztúron volt az Emmausi gyülekezettel, és mondta, hogy milyen jó volt, meg milyen áldott volt, és mondtam, hogy bennem is úgy van, bennem van, hogy annyira elmennék erre a csendes napra. Mondom, szerintem fel is fogom hívni Anikőt, de aztán nem hívtam fel. Na, majd holnap felhívom, aztán megint nem hívtam fel, és akkor ez így ment szerdáig, és akkor szerdán kaptam egy telefont, és Anett hívott fel, hogy eljutott hozzá egy olyan információ, hogy én esetleg akarok menni a Kisvárdára vasárnap a presbiter testvérekkel, és mondtam, hogy nem, oda nem készülök, de viszont a csendes napra olyan szívesen elmennék. És akkor nem mondtam, hát már csütörtök van, mondom, már most szóljak még Enikőnek, és akkor mondta, hogy jó, hát vesztenivalód nincsen, de még akkor sem telefonáltam, és akkor péntek, amikor jöttem haza, akkor kaptam egy üzenetet Enikőtől, hogy eljutott hozzá az a hír, hogy én szeretnék elmenni. És akkor mondta, hogy velük ugye nem tudok menni, mert ők már elindulnak pénteken, de hogy vonattal el tudok jutni, 10 órára odaérre, írta, hogy Zuglón a végállomáson kell leszállni, és hogy melyik busszal menjek tovább, és rólam tudni kell azt, hogy én nem tudok tájékozódni, borzasztó, tehát elveszek, és egy percig nem volt bennem kérdés, hogy azt mondtam, hogy igen, én szeretnék menni, és hogy élek ezzel a lehetőséggel, hogy akkor megyek vonattal, és majd velük hazajövök. És olyan jó volt ezt meglátni, hogy az Úr olyan csodálatosan vezetett, hogy ahogy eljutottam odáig, ugye olyan vonattal mentünk, bár gondolom minden vonat ilyen, nem tudom, hogy mondják, hogy most melyik megálló következik, hol kell leszállni, ugye tudtam, hogy hol szállok, amikor leszálltam, megkérdeztem egy fiatalembert, hogy én tovább szeretnék menni busszal, a 7-es busszal, és hogy jutok el, hova menjek, és akkor mondta a fiatalember, hogy hát attól függ, hogy melyik irányba akarok menni, ugye én mondtam neki, hogy hova megyek, és akkor mondta, hogy hát úgyis arra jön, majd megmutatja, hogy hol kell felszállnom, de mondom, még mindig van egy problémám, hogy hol veszek jegyet. És akkor kaptam a fiatalembertől egy jegyet is, és ugye az volt bennem, hogy nem tudom, hogy oda fogok-e érni, mert ez egy olyan busz, vonat volt, ilyen civis busz, ami mindenhol megállt, és hát mondom, lehet, hogy késő érek oda, amíg meg is kell találni, hogy hova megyek, és akkor ugye odaértem a buszmegállóba, rögtön jött egy busz, így az nem 7-es, hanem 8-as, de ki volt írva, hogy az is ott áll meg, és akkor megkérdeztem a sofőrtől, persze, hát minden busz oda megy. És akkor leszálltam a buszról, ugye elértem, és bementem egy nagy templomba, ahol sehol nem volt senki, hát mondom, szerintem nem jó helyen járok, és akkor megkérdeztem egy nénit, hogy nincs itt valahol egy másik templom, és mondta, hogy de, itt van mögöttünk, ott látszik is a templomtorony, és akkor elmentem, úgyhogy már 3:40-kor ott voltam, és egy csodálatos alkalmon vehettem részt, és ami még csodálatosabb, ez az Úrnak a munkája benne, hogy a szeretetről volt szó, amiről ma is lesz, és olyan jó volt ezt úgy megélni, ugye az Úr vezetését is, meg ezt az egész napot, és erről már csak annyit emelnék még ki, hogy ugye így volt kiplakátolva a szeretet, hogy sok zavaros eszme rontása ellen tökéletes erős támaszt, és ugye ez a szeretet. Ez kezdőbetűkből ez jött ki, és még ami nagyon-nagyon jó volt nekem, amit úgy szeretnék kiemelni erről a napról, hogy a szeretetet úgy felbontották ilyen öt részre, hogy a szeretet az tulajdonképpen mi. A szeretet az gyógyszer, mert begyógyítja a sebeket, amiket az ember az életébe kap. Gyomirtószer, mert kiírtja mindazt a rosszat, ami az életünkben van. Mosószer, mert tisztára mossa mindazt, ami bennünk van. És csodaszer, mert csodákra képes, és illatszer, mert hogyha valakinek az életében ott van a szeretet, akkor ott van Jézus, és akkor az ő jó illat áradhat belőle. Tehát ennyit szeretném volna megosztani a testvérekkel. Köszönöm szépen.
A figyelmeztetésre készülve a 347-es éneket
énekel.
kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amit egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, ezt az igét megírva Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első levelében találjuk, a 12. fejezet 31. versétől a 13. fejezet 13. verséig. Fennállva hallgassuk Isten igényét. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gelyed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt néhány héten a bibliaórákon Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első és második levelével foglalkoztunk. Ezeken az alkalmakon közelebb kerültünk a korintusi gyülekezet életéhez. Megismertük a gyülekezetben zajló eseményeket, hogy milyen rombolást végeztek a gyülekezetben a széthúzások és pártoskodások. Láttuk, hogy irigykedések, rivalizások folytak a kapott kegyelmi ajándékok területén is. Fontosnak tartotta Pál apostol elmondani a korintusbelieknek, és fontosnak tartja az írott ige által Isten elmondani nekünk is, hogy a lelki ajándékok, amelyeket Isten kinek-kinek az ő belátása szerint ad, kinek ezt, kinek azt, azért adattak, hogy azzal szolgáljunk a gyülekezetben. Használjuk azt a testvérek és embertársaink javára. Ebben a korintusiakhoz írt első levélben, a 12. fejezetben sorolja fel Pál a kegyelmi ajándékok sokféleségét. Azt írja, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta, van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. Mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. És így jutunk a kijelölt 31. vershez. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Azt mondja az apostol, hogy nekünk nem egymással kell irigykednünk, egymással versenyeznünk. Egyetlen feladatunk, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus. A fontosabb kegyelmi ajándékoknál ne a látvány, hanem a szolgálat legyen előtérben. Arra törekedjünk, amivel jobban tudunk szolgálni. Gyakran pittyeg a telefonunk, jelzi, hogy frissítenünk kell, vagyis napra készre kell hozni. Ezért mondja az apostol, hogy megmutatom nektek a legkiválóbb utat, a legjobb operációs rendszer, amitől működik minden, és az egész közösség javát szolgálja. Enélkül nem fog jól futni egyik kegyelmi ajándék sem. Ez a szeretet. És a 13. fejezetben bemutatja ezt a szeretetet. Mert ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint az engő érc, vagy pengő cimbalom, mondja Pál. Tehetek bármit. Ha nincs bennem szeretet, semmi értelme. Sok korintosi gondolta azt például, olyan kegyelmi ajándéka van, mint a gyógyítás. Ettől ő egy nagyon speciális figura lett a közösségben. Hisz a beteg testvérek mind felkeresték, kedvelték, szerették, mert neki adatott ez a kegyelmi ajándék. A másik látta a titkokat, stb. És elindult a versengés. Melyik fontosabb, melyik nagyobb? Sajnos, amikor az ember magát különbnek látja, egy olyan dombra megy fel, melyről lenéz másokat. Ez baj. Pál ezért mondja a 14. fejezet 18. versében, hogy hálát adok Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni. Ő olyan edénye volt Istennek, aki szolgálatával mindent bevállalt, még a mártíromságot is. Neki az összes kártyája Krisztusra volt feltéve. Azt mondja, hogyha angyalok nyelvén is elkezdek beszélni, de nem csak ennyi, és ez túlzás, hiszen nem tudjuk, hogy beszélnek az angyalok. A Biblia, amikor arról ír, hogy az angyalok beszélnek, akihez szóltak, azok értették. De ha még azt is ismerném, és beszélném, szeretet nélkül az is csak olyan lenne, mint a csörömpölés, vagy mint a vízhangzó gongítés, ami nagy zajt csap. Az én hangszerem, én ütöm hangosabban, mint a tanárok az iskolában, mikor mondják a diákoknak, hogy tudjátok, gyerekek, a legfontosabb tantárgy a matematika. Persze ezt a matek tanár mondja. Majd jön a biológia óra, és ez a tanár azt mondja, hogy legfontosabb tantárgy a biológia, vagyis az ő tárgyát tartja a legfontosabbnak. Utána jön a fizika, magyar, és így tovább. Mindegyik a saját tantárgyát tartja a legfontosabbnak, pedig mindegyik tantárgy egyenként az. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, folytatja az apostol, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Prófétálhatok, tehetek bármit, ha szeretet nincs, semmi vagyok. Gondoljunk a gazdag ifjú történetére, aki úgy gondolta, mindent jól csinál. Azt hitte, betartotta a törvényt, de hiányzott belőle a szeretet. A pénz volt az istene, vagyis nem tartotta be a törvényt, azt, hogy ne legyen más istened. Bármit csinálsz, ha szeretet nincs benne, semmit sem ér. Látjuk ezt a saját életünkben, a szolgálatainkban. Abban, amit teszünk a mindennapjainkban. Ha nem szeretetből van, akkor semmi. Hiába töltöttél vele napokat, hogy létrehozd. Ha szeretet nincs benne, semmi. Hozhatok nagy áldozatot, földi javakat odaszánhatott, éveket az életemből, a szolgálatért. Ez nem elég. Ha nincs benne szeretet, semmi. Lehetsz jó igehirdető, vendégszerető, imádkozhatsz gyönyörű szavakkal, ha szeretet nincs benne, az semmi. Nyugodtan önts ki az utcára, hagylocsanjon ki.
mert az semmi. A szeretet nagyon fontos. Olyan, mintha a személyről beszélne itt az apostol, és nem valami megfoghatatlan tárgyról. Azt mondja, a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragja, nem lóra fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Pál ezekben a versekben felsorolja, hogy milyen a szeretet, és hogy milyen nem. A szeretet olyanokat tesz, mint Krisztus. Kegyes, azaz jóságos, kedves, szeretetre méltó. A szeretet nem irigykedik, nem féltékeny, nem vetélkedik, nem verseng, nem lép fel vetélytársként. A szeretet nem kérkedik, nem dicsekszik, nem henceg, nem fuvalkodik fel, nem is kevés, nem pöffeszkedik, nem gőgös, nem fújja fel magát, sőt, a szeretet megmenti azt, akit szeret. Azt mondja a példabeszédek 10.12. A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. A gyűlölet versengést, viszályt, veszekedést szít. De a szeretet minden vétket, hűtlenséget, hibát elfedez, eltakar, fátyolt bolít rá, vagyis nem engedni látni. Láthatatlanná teszi. Azt mondja Péter apostol első levelében, a 4. fejezet 8. verse. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. A szeretet türelmes, jóságos. Ilyennek kell lennem. Vizsgáljuk meg a saját életünket. Türelmesek vagyunk. Gondoljunk azokra, akiket legjobban szeretünk, akik legközelebb állnak hozzánk, azokra, akikkel nap mint nap megosztjuk az életünket. Türelmesek vagyunk hozzájuk. Emlékszem, miután édesapám meghalt, édesanyám hozzám költözött. Már túl volt a 80-on, nehezen ment neki a tisztálkodás, öltözködés, néha az étkezés is sokkal több időt igényelt, mint nekem. Én még munkába jártam, igyekeznem kellett. Bizony sokszor viselkedtem vele türelmetlenül. Mikor lesz már kész? Mikor fejezi már be? Mire végez, már besötétedik. Nem vagyunk így ezzel a gyerekeinkkel való kapcsolatunkban is. Inkább kivesszük a kezéből, amit csinál, csak fejezze már be. És a házastársunkkal mindig türelmesen végighallgatjuk, mindig türelmesen kivárjuk, hogy elmondja, mit szeretne és hogyan. A szeretet hosszú tűrő, nagyon türelmes, megfékezi a haragos indulatot. A következő bibliai versek felsorolják, hogy a szeretet mit nem csinál. Nem irigykedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan. Az irigykedés, mint láttuk, jelen volt a korintusi gyülekezetben, a felfuvalkodottság is, a ki vagyok én. Hogy lehet bántóan viselkedni? Hát úgy, hogy irritállak, felhúzlak, idegesítelek. Azt mondja az apostol, hogy nem. Nem tehetsz ilyet. Gyermekkorban a csúfolódás, a gúnynevek szinte mindennaposak voltak a családban a testvérek, az iskolában az osztálytársak között. Sokat bántottuk ezzel egymást. Felnőtt korra sem szűnt ez meg, csak piszkálódás, beszólás lett belőle. Ismerem a másik gyengeségeit, s az orra alá dörgölöm. A lényeg az, hogy idegesítsem. A szeretet nem illetlen, nem tapintatlan, nem viselkedik bántóan, nem gerjed, nem lobban haragra, nem bőszül fel, nem válik ingerülté, nem rója és nem számítja fel, nem tartja számon a gonoszt, a rosszat, a sérelmet, és nem is gondol rosszra. Azt mondja a Filippi 2.4.5. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. A Kolossé 3.13-14 pedig ezt mondja. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltözzétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Nem keresi a maga hasznát. Ez a következő negatívum. Nem nagyra vágyó, nem keresi a maga érdekeit, javát. Nem haszonleső,
Nem azt nézem folyamatosan, hogy nekem ebből mi esik le. Ha nem esik le, akkor én ezt nem akarom csinálni. Mennyi szolgálatnak, mennyi életútnak levágta ez a koronáját. Nem gerjed haragra, vagyis nem nehezte. A haragra való gerjedés azt jelenti, hogy könnyen megadom magamnak a jogot, hogy kiboruljak. Olyan leszek, mint a kutya, akitől el akarják venni a csontot. Csak közel mész hozzá, már morog. Lehet, hogy adni akarsz neki, de ő mindig azt gondolja, hogy el akarsz venni. Nem rója fel a rosszat. Régen a rovás írásban felrótták, mondhatni, bevésték a betüket a kőbe, fába. Nem lehetett kitörölni, ott maradt. És mi mit teszünk? Felrójuk mások rossz dolgait, és sose akarjuk elfelejteni. Azt mondja a Róma 15:1. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Nem örül a hamisságnak. A hamisság nem hoz jót semmiképpen. A korintusiak magatartására reagált Pál ezekkel a szavakkal. De vajon látjuk-e ezekben az elmondott figyelmeztetésekben a saját életünket, a saját viselkedésünket? Irigykedek, kérkedek, a hasznomat lesem, nem vagyok megbocsátó, örülök a hamisságnak, esetleg művelem is, és ebben örömömet lelem. Azt mondja az ige, hogy a szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Itt olyan pozitív dolgokat sorol fel az apostol, amelyeket a szeretet tesz. A törvényre sokszor úgy tekintünk, hogy ezt ne tegyem, azt ne tegyem, nehogy olyat tegyek, amit nem szabad. Azzal, mintha nem akarnánk foglalkozni, hogy a törvény mire jogosít fel. Ha engedelmeskedni akarok, mi az, amit meg kell tennem? A KT leírja, mit mond a törvény, például ne ülj, és ne tedd ezt, ne tedd azt, de azon felül leírja, hogy mit kell tegyél. A ne ülj parancshoz például mit kell tennem? Védjem a másik életét. Ne csak arra vigyázzak, amit nem kell tennem, hanem igyekezzek arra is, amit meg kell tennem. A KT, vagyis a katekizmus. Kis KT könyvecske formájában ott porosodik mindenkinél, a polcokon. Mi ez? Keresztény hitünk rövid összefoglalása, benne van a 10 parancsolat, az apostoli hitvallás, az Úrtól tanult imádság, a szentségek, a szentírás, gyónás, imádság és áldás. Elmondja, mit, hogyan kell értelmezzünk. A szeretet örül az igazságnak. Szabad örülni, ha látom a másik életében bekövetkezett jó dolgokat. Legyen öröm az én szívemben. A szeretet mindent elfedez, elhordoz. Mi szeretjük pellengére állítani a mások bűnét. Hadd lássák mások is. Szeretjük gyarlóságait felróni a falra. Hú, ez milyen ember, mit tett? Jaj, milyen szörnyű volt, hogy megbotránkoztam én ettől. Teljesen el vagyok ájulva, tönkre vagyok menve. Nyilván nem lehet a bűnnel közösséget vállalnom, szeretettel megfedhetem a bűnöst is, de egyébként legyek elfedező, elhordozó. Álljak oda mellé, és segítsek vinni a terhét. Menjek oda, hogy miben tudnék a segítségére lenni. A szeretet mindent hisz, szabad hinni, és jó, ha hitünk arra a tudatra épül, hogy van egy szerető Istenünk, s ha ezt hittel elfogadjuk, viszont akarjuk őt szeretni. A szeretet mindent remél. Arra tekintek, amit Isten az ő gyermekeinek megígért, amit örökségül szánt neki, és nem kételkedek. Bizony sokszor a mindennapokban kételkedünk, még a saját életünket illetően is, és másokkal kapcsolatban is. Magunkkal kapcsolatba tesszük fel a kérdést, hogy lesz ez így valaha? Megvalósul ez egyáltalán? Elmúlik ez valaha is? És már nem is remélem, hogy valamikor eljön az üdvösség. Legyen tele a szívem reménységgel. Magam irányába is, és mások irányába is. Legyek jó reménységgel, hogy Isten mások életében is elvégez dolgokat. Akkor is, ha én ezt még nem látom. Vagy ha úgy látom, hogy lehetetlen. Emlékezzek, hogy ami az embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. A szeretet mindent eltűr. A világ arra buzdít, hogy ne tűrjek, ne hagyjam magam. De lássuk meg, hogy Isten benne van a képben, és megadja az erőt, hogy a bennünkért bántásokat, nehézségeket el tudjuk hordozni. Jó ezeket az igéket megtanulnunk, hogy a szeretet milyen, és milyen nem. Jó megvizsgálnunk magunkat, mi milyenek vagyunk. Elmélkedjük róla. Már láthatjuk, hogy a szeretet az egy személy, aki tesz és nem tesz dolgokat. Mondhatjuk, hogy Pál apostol itt Krisztust írja le. Sokszor összetévesztjük, és úgy gondoljuk, hogy itt valami szuperképességünk bemutatásáról van szó. Ez itt Krisztusról szól. És hogy tudunk mi így szeretni? Létezhet ez? Hát úgy, ha megtapasztaltuk Isten irántunk való szeretetét. Megtapasztaltam, hogy hogy viselkedik Isten irántam, ad egy modellt, hogy hogy viselkedjek másokkal szemben. És hogy tehetem ezt? Úgy, hogy Krisztus szeretetének hordozó edénye kell legyek. Amit nekem ad Krisztus, abból én adok a másiknak. Ahogy megélem, hogy Krisztus szeretete gondoskodik rólam, úgy fogok gondoskodni a másikról. Mert megéltem, hogy egy ilyen embert, mint én, Krisztus elfogadott, befogadott, így szeretett és szeret gyarlóságaim ellenére, kitart mellettem, eltűr, velem járja az utamat, vezet, és ez a legnagyobb dolog az életemben. Így ezt kívánom a másiknak is, hogy megélje, megtapasztalja ezt a szeretetet. Azt írja az ige, hogy mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amit ismerünk, csak részlet. Tudásunk csak töredékes. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Az Efezus 11.15 ezt írja, és ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Két példával magyarázza Pál apostol a tökéletességre, teljességre való törekedésünk útját. Az egyik a gyermeki létből való felnőtté válás. A másik a tükörbe nézem magam. Pál apostol idejében a tükör még elég homályos képet adott. Nem teljesen tiszta a pillanatnyi kép, mert van teljesség. A korintuszi gyülekezet idejében még nem volt szentírás. Így az ismeretük is csak rész szerinti volt. Isten az övéit a teljességre akarja vezetni. Azt mondja az ige, amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mikor gyermek, vagyis kiskorú, éretlen, tapasztalatlan voltam, úgy szóltam, úgy beszéltem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam és éreztem, mint gyermek. Olyan törekvéseim voltak, és úgy állt az eszem, és úgy okoskodtam, mint kiskorú. Úgy értettem, és úgy ítéltem, számítottam, vélekedtem, mint a gyermek. De miután felnőtt férfi lettem, elhagytam a gyermekhez idő dolgokat, a gyermeki szokásokat, és abba hagytam azokat. A gyermeknek fel kell nőnie. Bármilyen aranyos és szép is egy kisgyermek, a szülő tudja, felnőtté kell válnia. Azt írja az Efezus a 4. fejezetben, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra. A Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességét. Az 1 Korintus 14.20 pedig így szól. Testvéreim, ne a gondolkodásban legyetek gyermekek, hanem a rosszban legyetek kiskorúak. A gondolkodásban ellenben érettek legyetek. Mert ma még tükörből nézünk mindent. A kép rejtélyes, nem tiszta, nem fejthető, meg homályos marad. Akkor pedig úgy fogok ismerni. Mikor? Hát amikor eljön az Úr színről színre, az a szem közt. Úgy, ahogy két személy áll egymással szemben, úgy fogunk látni. Most még csak töredékes a tudásom, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy engem is megismert az Isten. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van, vagyis olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában, mondja a János 3.2. A 4 Mózes 12.8 így szól. Szemtől szembe beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen. A 2 Korintus 3.18 pedig ezt mondja. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindjárt udalra képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Azt írja Pál, a szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. A kegyelmi ajándékok csak időlegesek, mondja. El fognak múlni, mint ahogy minden elmúlik a világban. A gondtalanság, az öröm, a sikerek ugyanúgy, mint a szomorú emlékek. A könnyek, amiket hullattál, és az is, ami miattad hullott. Minden elmúlik a világban. Ezt írja Dénes Ferenc, ami megmaradt című verse. És elmúlik minden, mit önző szíveddel itt lent, megszerettél és megcsodáltál. Régi életed zilált kerete, tüskés bozótja, csalfa reménye, fájó szerelme, ábrándos álma, a féktelen ifjú tombolások, tavaszok, nyarak, bánatos őszök, mind-mind elmúlnak, sárguló lombok zizegve hullanak lábaid elé, megadva maguk. Elhagy barát, ellenség is elhagy, az élet minden édes melege megfagy, elszáll a nap, röppennek az évek, elnémul ajkadon az örömének. Virágillattal együtt száll el a gyermekcipős gondtalan élet. Ifjú álmok mézédes nedűje, a férfikor dele, fénye, ereje, temérdek terve, elmúlik mind. Ruhát kopik, az arcod ráncos lesz, sima homlokod gondok, félelmek, könnyek, fájdalmak ekéje szántja. Görnyed a hátad, és vézna lesz a tested, nehézé válik durva nagy kereszted, s ha leroskadtál kereszted alatt, mentő kezed éretted nem nyúlnak. S mikor mindezek végképp elmúlnak, közeleg a leszámolás napja, akkor majd úgy látod, semmit sincs. Mit viszel magaddal? Ha minden elmúlik, mi marad neked? Megmarad könnyed, mit másokért sírtál, sóhajod, mit zokokba égbe bocsátottál betegek, bénák, kórházágya mellől. Megmaradnak az égő hő imák, simogató, könytörlő kezed elfelejtett jó téteményei. Megmaradnak vígasz szavaid, lelkedben a lángoló szent hit, sebkötözésed, önfeláldozásod, alamizsnát nyújtó, forró szívjóságod. És lelkedben az igaz szeretet. Az marad meg, amivé Krisztusban lettél. Az marad meg, amit Krisztusért tettél. Azt mondja ki előtt ige szakaszunk befejező verse. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Mi az, ami megmarad? A szeretet az, ami örökre megmarad. A szilárd hit, hogy Isten tartja kezében a világot. Hogy az életünk az ő kezébe van, mindent ő irányít, életünk szövetét ő szövi, az ő kezében van. Ő szövi egyben mintáját, így jön vidámság és szomorúság, bölcső és koporsó. Megmarad a reménység, na nem a világ szerinti, hanem Isten ígéreteinek valóra válásába vetett reménység, hogy minden elmúlik, de a java még előttem van. Nem csak megy az élet, hanem jön az örök élet. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne, mondja az 1 János 4.8. Isten az ő lelke által él bennünk, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. még tart a kegyelmi idő, még hív és válaszol valamennyinket az ő el nem múló szeretetével. Hogy jöjjünk hozzá, úgy, ahogy vagyunk. Adjuk át az életünket az ő kezébe, hogy a mi életünkben is teljessé lehessen ez a soha el nem múló szeretet, aki maga Jézus Krisztus. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy te annyira szerettél minket, hogy egyszülött fiad adtad a mi gyarló, bűnös életünkért, hogy megválts a haláltól, és örök életünk lehessen. Köszönjük ezt a soha el nem múló szeretetet. Hála neked, kimondhatatlan ajándékodért. Amen. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy mik az előttünk álló programok. Hétfőn, február 12-én 17 órától asszonykör lesz. Február 13-án kedden 17 órától bibliaóra. Február 14-én szerdán délelőtt 9 órától babamama kör lesz. Február 16-án pénteken most elmarad a konfirmáció és ifjúsági óra, mert a fiatalok eke ifjúsági hétvégére indulnak a gyülekezetünkből. Imádkozzunk értük. És vasárnap, február 18-án 9 óra 45 perctől imakör lesz, és 10 órától istentisztelet és gyermekbibliakör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu internetes oldalon élőben is közvetítjük. Ugyanott lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelki gondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Megjelent gyülekezeti hírlevelünk legújabb száma, vigyünk belőle másoknak is, a külső asztalon lehet találni. A tisztújítása jelöléseket február 25-ig vasárnapig lehet leadni a jelölő bizottság tagjainál, Kovács Pálnál, Bélteczki Mihálynénál, Szabó Tamás, Szabó László Tamásnál. A falli újságra kitettük ezzel kapcsolatban a tájékoztatót, hogy milyen tisztségekre várunk jelöléseket. Ha bárkinek kérdése van, keressen minket bátran. Hordozzuk imádságban a választások menetét, hogy az Úr szerint töltődjenek be a tisztségek. Kisvárdán a templom falai kívül javításra szorulnak, emellett szükséges egy járdát is építeni a templom és a kisház közé. Szeretnénk ezekre a munkálatokra pályázati forrást találni, de emellett a presbitérium úgy döntött, hogy gyűjtést is szervezünk, így kérjük, hogy akinek erre a célra adománya van, az keresse a pénztárosunkat, vagy a pershelybe dobott összegre, jelezze meg, hogy erre a célra helyezte el. A mai napon a presbitériumunk Kisvárgán szolgál a születésnapos köszöntéssel, ezért is vagyunk most kevesebben, mert sokan ott vannak. Hordozzuk imádságban az egész gyülekezetet. És a távolabbi programokból még munkás csendes nap lesz március 2-án. A tisztújítás az március 3-án lesz, egyházmegyei hittanverseny március 9-én. Az EKE Bibliaiskola C év nyírteleken március 8-ától 10-ig lesz. Eke alkalmak, ugye említettem az ifi hétvégét, az február 16 és 18 között lesz. Lesz hitmélyítő hétvége, március 8-ától 10-ig, és konfi hét, március 22-től 26-ig. Biatorbágyi alkalmak, az február 24-én férfi nap lesz, február 25-én pedig női nap. És hordozzuk imádságba azokat, akik kérték, és itt a bulletin hátoldalán látható, fel vannak sorolva, és várják a gyülekezet imádságát. Isten békessége, melyik minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.
És befejezésül az befejező oltári szolgálat előtt énekeljük a 188-as éneket, a 188-as ének első versét. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél minket. Köszönjük az istentisztelet lehetőségét, köszönjük az igédet, a szolgálatokat, köszönjük, hogy szólsz hozzánk, hogy vezetsz minket. Kérünk téged most különösen is a hozzánk tartozó testvérekért és gyülekezeti közösségekért, vond őket közel magadhoz. Kérünk a betegekért, az idősekért, öleld őket körül a te szereteteddel, tartsd meg őket. Kérünk, Urunk, a vezetőkért, a világ és az egyház vezetőkért is, add meg nekik, hogy a te igéd irányítsa őket a munkájukban. Könyörgünk hozzád a családokért, őrizd őket, a gyermekeket, védd őket, valamennyiünket, és vezess minket. Hallgass meg, Uram, egybenhangzó imádságainkat, a tőled tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Most pedig vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Amen. A megkezdett éneket énekeljük végül.
Erős vár a mi Istenünk, további áldott vasárnap délután kívánok a testvérek.